A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat mindent. Amen. Köszönjük, hogy Te ilyen Isten vagy, aki lecsendesíted a mi szívünket, aki önmagaddal ajándékozol meg bennünket, aki gyermekeiddé fogadsz Jézusért, személyválogatás nélkül. Köszönjük, Atyánk, hogy Te így szeretsz minket, hogy ismered a sóhajtásainkat is, és azoknak az okát. Számon tartod a könnyeinket, amiknek számát sokszor magunk sem tudjuk. Köszönjük, hogy teljes bizalommal elmondhatjuk neked legtitkosabb gondolatainkat és vágyainkat is. És köszönjük, ha úgy mondunk már mindent, hogy meggyőződéssel utána tesszük, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. Köszönjük, hogy teljes bizalommal rád bízhatjuk magunkat. Téged dicsőítünk mindazért, amit eddig végeztél az életünkben, és kérünk, védj kezedbe ma este is bennünket, és folytasd a Te munkádat. Te, aki szóltál a teremtés hajnalán, hogy sötétségből világosság ragyogjon, gyújts világosságot a mi szívünkben és elménkben is, Jézus Krisztus fölragyogtatása által. És csendesítsd le a mi szívünket, és mutasd nekünk az utat, amelyen járnunk kell, és segíts, hogy örömöt találjunk mindabban a jóban, amit tőled kapunk. Hadd tudjunk most különösen is örülni a Te igédnek, az egymással való testvéri közösségnek, ennek a csendnek. Engedd Jézus Krisztus, hogy azok közé tartozhassunk, akikben a Te örömöd lakozik, és így az örömük teljes lesz. Amen. Isten igéjét a János evangélium a 13. részének első 5 verséből hallgassuk meg. A János evangélium a 13. részének első 5 versében így szól az ige. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, fölkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát, aztán vizet töltött egy edénybe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Múlt csütörtökön arról beszéltünk, hogy az önszeretet nem azonos azzal, hogy elfogadjuk magunkat Isten kezéből. Az önszeretet valami más, az mindannyiunkkal velünk születik, inkább azt parancsolja nekünk, ami Istenünk, hogy szeressük őt teljes szívünkből, és szeressük egymást, mint önmagunkat. Azzal foglalkoztunk részletesebben, hogy miért fontos az, hogy elfogadja magát kiki. Amikor fölismeri egy ember, hogy hiszen mindnyájunkat Isten teremtett, az ő kezéből kerültünk ki, ő méretezett bennünket. Ő látta jónak, hogy ilyen legyen a külsőnk, hogy ilyen képességeink legyenek, hogy ezek hiányozzanak belőlünk, amik hiányoznak. És ha valaki már ismeri Istent, és tudja, hogy ő mennyire szeret minket, és hogy szeretetből teremtett mindent, az az ember az ő kezéből elfogadja magát. Hát még ha világossá válik a számára, hogy bizonyos céllal teremtett mindnyájunkat. Mindannyiunkkal meghatározott terve van. Feladatokat készített el nekünk. És azokhoz a feladatokhoz fogja majd igazítani a képességeinket is. vagy a tőle kapott adottságainkhoz igazítja a feladatainkat. Ezt egyedül ő tudja, hogy mi a sorrend, de ez sok-sok engedelmes, hívő ember tapasztalja, hogy ez így van, hogy összefüggés van közte, hogy egyikünktől sem kíván olyat, amihez nem adta meg a szükséges adottságot. És boldog ember az, aki a bibliai igének engedve örömet talál mindabban a jóban, amit az Úrtól kapott. Olvastuk múlt héten a 139. Zsoltárt, és hallottuk a zsoltáros boldog bizonyságtételét, hogy te alkottál engem, a csontozatomat is, a veséimet is, és te határoztad meg a napokat, amiket eltöltsek ebben a testben, te jó, hogy a te kezedből kerültem ki, és a te kezedben tudhatom magamat, Istenem. Valami különös békességet ad az embernek az, ha ezt komolyan veszi. Nem akar mindig más lenni, mint aki, hanem az a vágya, hogy egyre inkább azzá váljék, akinek Isten elgondolta. És ami ezelőtt akadály, azt igyekszik félretenni az útból, és engedi, hogy Isten őt kibontakoztassa, hogy Isten bontakoztassa ki őt, és ne önmaga akarja megvalósítani magát, ahogyan sokan ezt a megtévesztő jelszót mondogatják. És így valóban örömöt fog találni mindabban, amit Istentől kapott. Örömöt talál abban, hogy férfinek vagy nőnek teremtette. Örömöt talál abban, hogy éppen ide ebbe a kis országba tette le, és nem akar innen elmenekülni sehova se. Örömöt talál abban, hogy éppen ebben az időben töltjük el a testben ezt az időt. Örömöt talál mindabban, amit testileg ajándékoz neki Isten, és fölismeri a szellemi örömöket, és a léleknek az örömét is, és örömmel végzi mindazt a szolgálatot, amit Isten bízott rá. Egészen más, egy ilyen nagy felfedezés után a hívő ember élete, hogy hiszen engem Isten teremtett, mindent tőle kaptam, az adottságaim nem a véletlen szüleménye, hanem az engem kimondhatatlanul szerető Isten ajándéka. Így fogadom el magamat, képességeimmel és gyöngeségeimmel együtt. Láttuk, hogy ebből következhet az egészséges, reális önértékelés is. Olvastuk Pál apostolnak a vallomását, ami sokakat meghökkenthet, vagy akár meg is botránkoztathat, amikor az 1 Korintus 15.10-ben azt írja, hogy többet tettem az evangéliumért, mint az apostolok együttvéve, de nem én, hanem az Istennek bennem levő kegyelme. A hívő ember nem álszerény, nem szerénykedik. A hívő ember alázatos. Az, hogy nem szerénykedik, az azt jelenti, hogy a tényekkel számol, az eredményeket számon tartja. Amit föl lehet sorolni, azt fölsorolja. De semmit nem tulajdonít magának, hanem Isten az élete középpontja. Őt dicsőíti, ő neki panaszolja el a keserűségét. Tőle vár mindent, és aztán neki köszöni meg, amit tőle kapott. Nem lopja meg az Isten dicsőségét, nem tulajdonítja magának azt, amit Istentől kapott. És ha ez igaz, hogy Pál apostol többet tett az evangéliumért, mint az apostolok együttvéve, akkor ezt leszabad írni. De azonnal utána kell tenni, hogy nem én, nem a magam erejével és képességeivel, hanem az Istennek bennem levő kegyelme. Csoda az egész, leginkább az én számomra. Én tudom fölbecsülni, mondja ezzel Pál, hogy ez nem az én teljesítményem, de ez teljesítmény, nem is akármilyen. A hatalmas Isten munkája egy ilyen erőtlen, gyarló emberen keresztül. De én várom azt legközelebb is, hogy a hatalmas Isten használjon engem. Felajánlottam magam a számára. Nos, ha a múlt csütörtökön ez volt a központi gondolata az ige hirdetésnek, hogy te alkottál engem, ahogy a Zsoltárban olvastuk, ma szeretném továbbvinni a gondolatot ezzel, hogy te használj engem. Tulajdonképpen az előbbiben már benne van ez. Aki ennek az örömével él, hogy te alkottál, mégpedig egy meghatározott céllal, akkor ebből egyenesen következik, hogy azt mondom, hogy akkor viszont te használj, hogy az a cél megvalósulhasson az életemben. Ha te úgy méreteztél engem, hogy bizonyos feladatokat nekem szabad elvégeznem ezen a földön, akkor kérem szépen, hogy tedd világossá számomra a feladatokat, és bátoríts, erősíts engem menet közben is, hogy valóban azokat végezzem el. Az ilyen embereknek lesz világossá a küldetésük. Két gondolatot szeretnék ma a felolvasott igéből, meg még majd egy másik igét felolvasva is ebből az igékből kiemelni. Az egyik az, hogy Jézus Krisztus hogy volt ezzel? Az ő földi szolgálatában, életében. Hogy volt ez az önmaga elfogadása? Az önmaga értékelése? És hogy látta ő a küldetését? Hogyan valósult meg az ő földi szolgáló életében az alatt a néhány évtized alatt az, hogy Atyám, te használj engem. Először is azt vegyük észre a felolvasott igéből, hogy Jézusnak tökéletes önismerete volt. Ő tudta, hogy kicsoda. Így szokták ezt mondani, hogy teljesen azonos volt önmagával. Nem képzelt magáról mást, mint aki valójában volt. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Ez számára egészen egyértelmű volt. Ő tudta, hogy honnan jött, és hova megy. Ő tudta, hogy kicsoda. Ő tudta, nem csak mennybe menetelekor, amikor ezt ország világ előtt meghirdette, hanem korábban is, hogy néki adatot minden hatalom menjen és földön. És milyen meglepő, hogy mégis mintha úgy viselkedett volna, mintha ez nem így lett volna. Hát ha néki adatot minden hatalom, miért engedte, hogy keresztre szögezzék? Miért tűrte azt a sok megaláztatást? És így tovább mondhatnánk. És miért hajol ilyen mélyre, hogy ő az Úr és a Mester megmossa a tanítványok lábát? Ezt olvastuk itt. Hát ha ő az Istentől jött és az Istenhez megy, és tudja, hogy az Atya mindent az ő hatalmába adott. Hát adja azt a lavol vizet másnak, aztán majd azt törölgeti, meg mosogatja a többieknek a piszkos lábát. Hát nem az ő kezébe való az. Dehogy nem. Ő tudta, hogy kicsoda. Teljesen azonos volt önmagával, de mindent alárendelt az Atyától kapott küldetésének. És ő ismerte, hogy mi a küldetése. Ő tudta, hogy milyen céllal jött el és küldetett el erre a földre. És ő mindig ezt a célt tartotta szem előtt. Azt mondja a kereszten számunkra valószínűleg elképzelhetetlen szenvedések, lelki és testi szenvedések között. Vajon nem parancsolhatnék-e ide most 12x10 sereg angyalt? Dehogy nem. Talán ki se kellett volna mondania. Csak akarnia, és megjelennek az angyali seregek, és hanyat homlok menekülnek onnan a kivégzők, meg a rajta kacagó gúnyolódók. De ide vesződtesz, de akkor hogyan teljesedne be az írás, hogy ennek így kell lennie? Ennek így kell lennie. Jézus számára is küldetés volt. Az Atya neki is feladatokat adott. És kicsiben, a magunk méreteiben velünk is így teszi ezt. És az az igazán harmonikus személyiség, aki tudja, hogy mi az Istentől kapott feladata, és azt küldetésként vállalja, és mindent alárendel ennek. Eközben bontakozik ki minden ember. Egyre jobban látom, testvérek, hogy az életünk sok-sok nyomorúságának, legtöbb nyomorúságának az az oka, hogy nem ismerjük, vagy nem akarjuk fölismerni, vagy ha fölismertük, nem akarjuk végezni az Istentől kapott feladatainkat. Azok a kiegyensúlyozott, harmonikus emberek, akiket irányíthat Isten. Akik előbb-utóbb fölismerik, hogy mi Isten akarata velük, annak a tehernek aláigazítják a vállukat, vagy azokat a számukra addig talán elképzelhetetlen feladatokat a magukéként elfogadják és végzik. Többé már nem egyedül, hanem azzal, aki küldte őket ebbe a küldetésbe. Jézus lépten nyomon mond ilyeneket, és János evangélista különösen is szívesen följegyzi, hogy én nem azért jöttem, hogy azt mondjam, amit én akarok, hanem amit az Atya bízott rám. Nem a magam akaratát cselekszem, hanem azért, aki elküldött engem. Jézus nem csak odáig jutott el, hogy elfogadta önmagát, hanem odáig, hogy elfogadta a küldetését is. Vagyis azt mondta, hogy Atyám, használj engem. És akkor boldog az ilyen ember, amikor használja az Atya. Néha a kívülállók a kezüket csapkodják, csodálkoznak, hogy bírja ezt. Én már rég megszöktem volna. Hát lehet, de nem a te feladatod. Ezt ő kapta küldetésként. És ő meg örömmel végzi, és ereje is van hozzá. És áldás van rajta. Mert a helyén van. Néha ez különös kanyarokat jelent az életünkben. Ismerek egy asszonyt, aki egész végig kitűnő tanuló volt, az egyetemet kitüntetéssel végezte, és szép karriert jósoltak neki. Aztán, mikor a negyedik gyermekük is megszületett, egyre inkább úgy kezdte látni, hogy ő neki főhivatásban édesanyának kell lennie. Nem volt könnyű megharcolnia ezt, mert még az első után, a második után, a harmadik után úgy tűnt, hogy hát kitolódik a tudományos karrier, na de még azért emlékszik arra, amit magába szívott, meg azért a gyerekek mellett is tanulgatott, nagyon szerette azt a szakot, amiben olyan kiváló volt, és hát majd csak eljön az ideje annak, hogy valamennyire fölcseperednek, aztán ha már óvodások, vissza lehet menni dolgozni. Végül is egészen világossá tette Isten a számára, hogy őt, mint anyát akarja használni. Ma 7 gyermekük van, nagyon boldog, nagyon kiegyensúlyozott, nagyon hálás és elégedett emberek. És kiderült, hogy Isten őt, mint anyát, nem csak a 7 saját gyereke fölnevelésére használja, hanem szinte egy kis kör alakult már ki körülötte, nem is olyan kis sugarú kör, ahol 6 a maga Istentől kapott derűjével, ezzel a meggyőződésével, hogy például ilyen hivatás is van, hogy valaki anya, akár megfizetik, akár nem, és nem ezt számolgatja, és lehet valaki boldog ebben, akkor is, ha az átlagnál jobb képességei voltak, meg mást jósoltak neki, meg ő is más tervezett, de menet közben fölismerte, hogy Isten mit tervezett. Meg kellett harcolnia, hogy az összes többiről végleg lemondjon, erre meg igent mondjon, és most nagy-nagy áldás van rajta. Csak most azt ne gondolja senki, hogy mindenkinek így kell csinálni. Mert van egy másik ismerősöm, szintén asszony, aki meg a hivatásában lett nagyon kiváló, és nagyon sokak számára lett áldássá, úgy, hogy van családja is, és ott is helytáll, de az energiáinak a nagyobb része az otthonon kívül a hivatásában lesz áldássá. Ő se így tervezte. Ő neki is menet közben lett ez világossá, de úgy látja, hogy Istentől kapta ezt a feladatot, és úgy tűnik azokból az áldásokból is, amik kísérik a munkáját, hogy ez valóban így van. Nagyon sokféleképpen akar minket Isten használni. A kérdés csak az, hogy engedjük-e, hogy arra használjon, amire ő akar. Hogy készek vagyunk-e így féltenni a magunk elgondolásait is, másoknak a jóslásait, meg javaslatait is, meg a közvéleményt, meg minden egyebet, ami nagyon befolyásol sokakat, és a döntő az lesz-e, hogy mit akar ő velem. És lehet, hogy a kívülálló csodálkozik, mint itt a lábat mosó Jézuson is, de ő tudja, hogy az a feladata. Akkor most azt kell csinálni. És a példája a mai napig ragyog, mondta is a tanítványoknak, hogy úgy látom, hogy nem értitek, hogy ezt most én miért csinálom. Azért, mert példát adtam nektek, hogyha én az Úr és a Mester megmosom a ti lábatokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Amikor a Filippi levél második része próbálja leírni Jézus Krisztus földi életútját, akkor ugyanezt mondja el részletesebben, amit itt a János evangéliumában olvastunk. Az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Az Istennel egyenlő, és ő ezt tudta, és teljesen azonos volt önmagával. de elfogadta ezt a küldetést, amelyik onnan a mennyei magasságból egyre lejjebb haladt, megüresítette magát, emberekhez hasonlóvá lett, megalázta magát, rabszolgai formát vett fel, azt olvassuk itt, és a végén azt a halált vállalta, ami az átkozottaké volt. Átkozott mindenki, aki fán függ. Aztán az Isten felmagasztalta őt, és az ő dicsősége mindenkinél nagyobb. Vállalta a küldetést, elfogadta a küldetést. Olyan jó lenne, hogyha azután, hogy elfogadjuk magunkat, így, ahogy most vagyunk, elfogadnánk az Istentől készített küldetésünket, és kérdeznénk őt, hogy mi az Uram, és a testben hátra levő időt én feltétlenül azzal akarom tölteni. Ez változhat is időszakonként. Nemrégiben látogattam meg egy idős házaspárt, egy ideig a bácsit látogattam, mert nagyon beteg volt. Aztán Isten csodálatos képpen fölépítette. Teljesen meggyógyult azokból a betegségekből. Olyan, amilyen 80 év fölött a legtöbb férfi, de nem elesett és nem ágyban fekvő. Viszont tavaly óta a felesége esett ágynak. És most ez a bácsi, aki nem az egészségügyben dolgozott, hanem valami egész más hivatása volt, megtanulta azokat a fogásokat, hogy hogy kell forgatni, tisztába tenni, a fölfekvésektől megőrizni a fekvőbeteget, és valami megható türelemmel, gyöngétséggel, szeretettel ápolja azt, akivel már beszélgetni sem tud, aki már többet zavaros, mint amennyit tiszta, és azt mondta, amikor újra kezdtük a beszélgetést magyar szokás szerint az ajtóban, a búcsúzkodásnál, és azt mondta, hogy hidd el, én jobban szeretem, mint 60 évvel ezelőtt. És berendezkedett arra, hogy ő ápolónő. A felesége ápolónője. És ezt hivatásként csinálja. Minden szava, az egész szellemiség, ami árad belőle, ebből árulkodott, és mondta, hogy ő tudja, hogy Isten őt azért gyógyította meg, hogy ezt még végig tudja csinálni. Öregkorban kellett váltani. Egész életében más csinált, nyugdíjas korában egy kicsit más, de ahhoz hasonlót, de arra nem gondolt, hogy ő egy öreg asszonyt forgasson, és tisztába rakjon, és etessen, és stb. Tetszett az Istennek, hogy így gondolja, ő pedig ezt szépen tudomásul vette. És boldog ez a bácsi, akármilyen furcsa is. Csöndes öröm, nagy békesség árad belőle, és elhoztam magammal, mint követendő példát. És kisugárzik a házban, ahol laknak, ezt hát egyre többen megtudták, és ma már sokan tudják, és sokakat megrendít ez a példa. Prédikál a maga példaadásával, aztán a szavaival is, mert ő bizonyságos is tesz Jézusról, de az élete is példa. Használj engem, Uram, és nem én mondom meg, hogy mire. Arra, amire te akarsz. És ez a boldogság egyik titka, ha valaki azt csinálja, amire Isten akarja használni. Félreáll Isten útjából, és engedi, hogy Isten akarata akadály nélkül megvalósuljon az életében. Olyan sokat kötözködünk Istennel, ellenkezünk, alkudozunk, agitáljuk őt, magyarázunk neki, hogy mit kellene csinálnia. Ez a csöndes félreállás, az engedelmesség és a hit útja. Valósuljon meg a te terved. Én nem így gondoltam, de ha te így látod jónak, állok a rendelkezésedre. Én sokszor beleszoktam szőni az imádságaimba az egyik szép reggeli énekünknek ezt a versszakát. Magamat egészen néked szentelem. Szent lelked és igéd legyen vezérem. És néha megállok előtte, hogy igazat mondok? Komolyan gondolom azt, hogy egészen? Mert ez egy veszedelmes kérés ám. Magamat egészen néked szentelem. De azt tudom, hogy az igazi boldogságnak, a belső harmóniának a titka feltétlenül ez. Ha valaki Isten kezéből fogadja magát, utána Isten kezére bízza magát és engedi, hogy vezesse. A másik, amiről rövidebben szeretnék szólni az, hogy aki ide eljut, akit Isten idáig elsegít, az az ember tud tartósan és örömmel szolgálni akkor is, ha nem kap érte elismerést. Mindannyian nagyon vágyunk az elismerésre. És erre sokszor szükség is van. A gyerekeinken kell, hogy lássuk, hogy minden biztató szó olyan nekik, mint a falat kenyér. És ne fukalkodjunk az elismeréssel, a dicsérettel, a maga helyén, és akkor, hogyha az indokolt. De ne fukalkodjunk. Házasságon belül gyógyszer, ha észreveszi valaki a párjának a teljesítményeit, törekvését, erényeit, és egy-egy jó szóval bátorítja, főleg a férfiak szorulnak rá erre, mert ők sokkal pipotyábbak ám, mint az asszonyok. Bátorítani kell, és fölülmúlja önmagát, túl teljesíti önmagát. Persze akkor, hogyha az igaz és helyén való, és a valóságnak megfelel. De nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy nem kapunk elismerést, sem anyagi elismerést, sem erkölcsi elismerést, de még egy jó szót sem. Már beérnénk annyival is, de még annyit sem adnak. És nagyon nehéz tartósan úgy szolgálni, hogy nem veszik észre, vagy nem díjazzák semmiféle módon. És látom azt, hogy sokszor micsoda keserűség halmozódik föl emberekben emiatt. És a keserűség az bennünket is csak öl, és csökkenti a teljesítményeinket, mérgezi a kapcsolatainkat, még Istennel is szembefordíthat. Nem véletlenül olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy vigyázzatok, hogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén minket az igaz hittől elszakítson. Mert ő rájuk vagyok keserű, velük szembe van a keserűségem eredetileg, mert tőlük nem kapom az elismerést, de ezt aztán átteszem Istenre, hogy Uram, hát te se látod, hát miért tűröd ezt? És uralkodni fog a keserűség az emberben, és ez nem vezet jóra soha. De ismerek olyanokat, akik nem kapnak elismerést, vagy nagyon keveset és nagyon ritkán, és mégis örömmel tudnak tartósan végezni nehéz szolgálatokat, mert azt küldetésként végzik. Mert tudják, hogy azt a feladatot Istentől kapták. Tehát a kenyéradó gazdájuk, a közvetlen felettesük, maga a mindenható Isten. És elég nekik az ő elismerése. Egyébként a hegyi beszédben Jézus is erre bátorít minket, hogy imádkozzunk csak nyugodtan úgy, hogy nem látja senki, nem kell farizeusi módon mutogatni a kegyességünket, mert a te atyád, aki titkon van, titkon néz, megfizet néked nyilván. Na már most, aki Istentől fogadta el a küldetését, tudja, hogy neki tartozik elszámolással is. És akkor elég neki az Isten dicsérete. Ilyen esetben mérhetetlenül sokat jelent ám az, ha valaki tudatosítja magában újra és újra, hogy hiszen én Isten gyermeke lettem az újjászületésben Jézus Krisztus érdeméért. Én az Isten nagy családjához tartozom. Nekem a mennyben foglalt helyem van. Ezt Jézus mondta. Előre megyek, és helyet készítek nektek az atyai házban. Nekem van egy másik állampolgárságom is. Be vagyok biztosítva egy örök életre. Persze, hogy jó lesne akkor is, ha azt mondanák néha, hogy köszönöm szépen, de aranyos vagy. De nem mondják. Na de az én atyám látja, hogy én nem csak nekik akarok aranyos lenni, hanem neki akarok engedelmes lenni. És kész van a jutalmam. Erre is van ígéretünk. És így eltörpül az a dicséret, amit itt nem kapunk meg, amellett a dicsőség mellett, ami nekünk Krisztusért elkészítetett. Most ezt semmiképpen nem valami olcsó vígasznak szántam dicséretet nem kapó embereknek, hanem ez nagyon valóságos bátorítás, ez tartást ad az embernek az aszályos időkben, az ínséges időkben, amikor úgy érzi, ahogy itt énekeltük, szándékosan javasoltam Gerhard Pálnak ezt a szép énekét, hogy ha egy sem volna-e világon, kire magad rábízhatnád, ha senki nem veszi észre a kifelé meg befelé elsírt könnyeidet, ő akkor is ott áll oldaladon, és számon tartja fohászkodásaidat, és összefogja könyhullatásaidat. Mi ok van akkor elkeseredni? Mi magasabb szinten élhetjük meg az elismertséget. Ő elismert minket gyermekeinek. Kell ennél több? A király fia vagyok. Mindenféle betegséggel, testi nyavajával, közepes szellemi képességekkel, egy-egy gyöngörű memóriával, nagyon vékony pénzzel, de a király fia vagyok, és az ő alkalmazásában állok. Tőle kapott feladatokat végezhetek nap, mint nap. Most nem folytatom így, hogy mit érdekel engem az, hogy észreveszik-e, meg örülnek-e neki, mert azért érdekel bennünket. De nem attól fog függni a jókedvünk. Akkor is végezzük tovább, ha nem kaptunk elismerést. Mert tudjuk, hogy a mi gazdánknál készen van a jutalom. Segítsen minket Isten, hogy azután, hogy elfogadjuk magunkat, el tudjuk fogadni a küldetésünket is. És ennek a tőle kapott küldetésnek, ha tetszik, sorsnak, személyes sorsunknak mindent alá tudunk rendelni. És eközben is megmaradunk az ő gyermekeinek, sok mindentől talán megfosztva, de azzal a kincsel a szívünkben, amit Jézus Krisztus értő nekünk adott. Most nem akarom mi semmiképpen magunkat Jézushoz hasonlítani. De mégis megkockáztatom ezt a mondatot, csak így tudta ő is végigcsinálni azt, amit megvalósított. Záporozott rá a támadás minden oldalról, de ő tudta, hogy ez a küldetése. Nem hangzott elismerés sehonnan se. Amikor kenyérre jól akadt a sokaságot, akkor királlyá akarták tenni. Ilyen király kell nekünk, aki ad kenyeret munkanélkül is. És Jézus nem akart olyan király lenni, ez is hamis törekvés volt, és egészen a keresztfának haláláig kiegyensúlyozottan, céltudatosan, nem csökkenő szeretettel, nagy belső harmóniával végigjárta az útját. Bárcsak mi is így tudnánk végigjárni a magunkét, míg egyszer majd megérkezünk oda, ahonnan visszatekintve mindent egészen világosan fogunk látni. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert te tudtad, hogy honnan jöttél és hova mész, és noha az Istennel egyenlő voltál és vagy, mégis rabszolgai formát vettél föl, a helyünkre álltál, elszenvedted a mi ítéletünket, és engedelmes maradtál küldetésedben egészen a keresztfának haláláig. Megvalljuk, Urunk, hogy olyan sokszor tiltakoztunk mi már az ellen az út ellen, amelyiken járatni akarsz minket. Olyan sokszor szerettük volna ledobni a terheinket magunkról, és irigykedtünk másokra, és azt gondoltuk, hogy nekik könnyebb a terhük. Bocsáss meg, ha még mindig nem vesszük komolyan, hogy te pontosan ismered mindannyiunk teherbíró képességét. És te nem azt akarod, hogy összeroskadjunk, hanem hogy egyre inkább megerősödjünk teherhordozás közben. Köszönjük, hogy te a terheinket, a hiányainkat is a küldetésünkbe beleépítve osztott ki nekünk. Nyisd ki a mi szemünket, hadd lássuk sokkal pontosabban a valóságot. Adjál a szívünkbe sokkal több hitet és bizalmat irántad, hogy ne tételezzünk föl rólad olyasmit, hogy tévedsz, vagy rosszul osztod el a dolgokat. És adj a mi szívünkbe örömöt, fölismerve a küldetésünket. Könyörgünk most különösen azokért, akiknek nagy szükségük van a te tanácsodra. Hadd lássák világosan, hogy merre vezet tovább az útjuk. Kérünk, hogy erősíts meg mindnyájunkat abban, hogy hozzád akarjunk ragaszkodni. Hogy bármi és bárki másról készek legyünk lemondani, csak rólad ne. A te közeledben bontakozhatunk mi ki igazán mindnyájan. Segíts megmaradni ott akkor is, ha csendes vizeken evezünk. És engedd tapasztalnunk a te közelségedet akkor is, ha viharok dobálják a csónakunkat. Könyörgünk hozzád most azokért, akik ezen a héten hajdúböszörményben viszik az evangéliumot minden otthonba. Te kíséld el őket. Nyisd ajtót előttük, és nyisd meg sokaknak a szívét önmagad előtt. Kérünk, indíts minket is, hogy részesedjünk ebben a szolgálatban és más szolgálatokban. Könyörgünk hozzád a jövő héten kezdődő gyülekezeti csendes heteinkért. Köszönjük, Urunk, hogy lehetnek ezek, hogy tervezhetjük őket. Könyörgünk hozzád, hogy te légy ott munkában. Adjál sokaknak új életet, megújulást, tisztulást, szabadulást. Egyedül te tudsz megszabadítani minket, mert egyedül te váltottál meg minket. Egyedül tőled várunk minden áldást. Könyörülj rajtunk. És kérünk téged, hogy te légy itt ennek a megkezdődött építkezésnek a fő építés vezetője is. Te tanácsold azokat, akiknek felelősen dönteniük kell. Kérünk téged, Te add meg a szükséges anyagiakat is. Tiéd az arany és tiéd az ezüst. Valljuk ezt az igével együtt. És kérünk, hogy legyen a te áldásod majd készkorában és minden helyiségen. Hagy hangozzékot mindig tiszta és hamisítatlan evangélium, egészséges tudomány. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk mindnyájan a magunk terheit. Légy a mi tanácsadónk, gondviselőnk, és segíts el mindnyájunkat oda, hogy magunkat egészen néked szenteljük, és így legyünk minden körülmények között boldog emberek. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt pedig énekeljük tovább a 270. éneket. A 6. verstől jönnek a különösen biztató versek. A 6. verstől végig, ki a mezei madaraknak megadja eledelüket.
maga pedig a békességnek Istene, adjon néktek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen veletek. Amen.